Elmentem, és igyekeztem pihenni. Délután újra a főnöknőhöz mentem, ahol meglehetősen sok apácát találtam együtt, az Áda legfiatalabb és legcsinosabb lakói közül. A többiek csak egy percre jöttek, aztán elmentek. Ön, uram, aki szakértő a festészetben, bizonyára igen vonzó képnek találta volna. Képzeljen el egy nagy szobát, 10 vagy 12 nőt, akik közül a legfiatalabb talán 15 éves volt, és a legidősebb nem több 23-nál. A főnök asszony talán 40 éves, fehérbőrű, friss, kerekded. Feltámaszkodott ágyában, ingellően kerekedett kis tokája, gömbölyű karja volt, és orsó alakú ujjai, nagy, élénk, fekete szemét, mint a terhére lett volna, sohasem nyitotta ki egészen. Rózsapiros ajkak, tejfehér fogak, szép kerek arc, bájos fejét puha párnába mélyeztette, apró párnák voltak könyöke alatt, hogy támogassák. Én ágya szélén ültem, semmit se csináltam. A többiek kézimunkáztak, karosszékben ülve, mások csipkét vartak az ablaknál, megint mások a földön. A székekről levett nagy párnákon ültek, varogattak, anyagot fejtettek fel, vagy a rokkával fontak. Magad köztük szőke is, barna is. Egyik sem hasonlított a másikhoz, de a mindnyájan szépek voltak. Egyéniségük épp oly változatos volt, mint külsejük. Egyik derűs volt, másik vidám, ismét mások komolyak, melankolikusak vagy szomorúak. Mindenki dolgozott, kivéve engem. Nem volt nehéz megkülönböztetni a barátnőket a közömbösektől és ellenségektől. Akik jó barátságban voltak, egymás mellett vagy egymással szemben ültek, kézi munkájukat mutogatták, tanácsokat kértek egymástól, vagy csevegtek, szinkos pillantásokat cseréltek, gyorsan megszorították egymás kezét, amikor ollót vagy tűt adtak. A főnöktől nézte őket, egyiknek szemére vetette, hogy túl szorgalmas, a másiknak, hogy lusta, egyiknek, hogy közömbös a másikhoz. Aztán valamelyiknek azt mondta, hogy szomorú. Megmutatta magának a munkáikat, dicsért, hogy kifogásolt. Egyiknek gondosan megigazította a főkötőjét. Ez a főkötő túlságosan előre van húzva, túl sokat elvesz az arcából. Ezek a ráncok biztosan szorítanak, és mindenki számára volt egy kis gyöngétsége vagy szemrehányása. Amíg így foglalatoskodtunk, halk kopogást hallottunk az ajtón. Oda mentem és kinyitottam. A főnöknő utánam szólt. Szüzán, ugye visszajön? Igen, kedves anyám. Okvetlenül, mert valami fontosat kell még mondanom. Visszajövök. Szegény Terez állt odakint. Egy pillanatig szótlanul állt, én is. Aztán azt mondtam, kedves nővér, engem keres? Igen. Miben lehetek szolgálatára? Megmondom. Elvesztettem kedves anyánk szeretetét. Azt hittem, hogy megbocsátott, és volt rá okom. De íme mindnyájan nála vannak, míg nekem azt parancsolta, a cellámban maradjak. Szeretne bejönni? Igen. És azt szeretné, ha kieszközölném az engedelmet? Igen. Várjon, kedves barátnő, megyek. És igazán beszélni fog vele rólam? Természetesen. De miért ígérném, ha nem tenném meg, és miért ne tenném meg? Ó, mondta, és gyöngét pillantást vetett rám. Meg kell neki bocsátanom az ön iránti vonzalmát, hisz ön a legbájosabb, a legszebb lélek, és oly szép a teste. Boldog voltam, hogy egy kis szolgálatot megtettem neki. Visszamentem, már más foglalt el a helyemet a főnöknő ágya szélén, feléje hajolt, és két combja közt könyökölve mutatta neki kézi munkáját. A főnöknő szemét csak nem egészen lehúnyva, igent és nemet mondott annak, hogy ránézett volna, így nem vette észre, hogy mellette álltam én is, de nem sokára felocsúdott múló kábulatából. Utódom átadta nekem helyét, én szelíden a főnöknő felé hajoltam, aki kissé fölemelkedett párnáin. Kérőn néztem rá, annak, hogy szóltam volna. Nos, tehát szólt, mi az, mit óhajt? Vajon meg tudok-e tőled valamit tagadni? Terez nővér, értem. Nagyon elégedetlen vagyok vele, de mint hogy Szüzán nővér közben jár érte, megbocsátok. Menjen és mondja meg, hogy beléphet. Futottam. A szegény kis nővér az ajtónál várt, intettem, hogy jöjjön be. Szegényke reszketett és lesütötte a szemét. Egy szabás mintára fűzött, hosszú muszlindarabot tartott kezében, amelyet már első lépésénél elejtett. Felemeltem, és belekarolva a főnöknőhöz vezettem. Térdre borult, megfogta egyik kezét, megcsókolta, és könnyet hullatott rá. Aztán az én kezemet fogta meg, beletette a főnöknő kezébe, és mindkettőt megcsókolta. A főnöknő intett, hogy keljen fel, és üljön le, ahova akar. engedelmeskedett. Uzsonnát szolgáltak fel, a főnöknő is felállt, de nem ült velünk asztalhoz, hanem ide-oda járkált, hol egyik fejére téve a kezét, szelíden, hátrafordítva arcát és homlokon csókolva az illetőt, hol másiknak emelte fel gallériát, kezét nyakára téve és karosszékére támaszkodva, vagy egy harmadikat simogatott, olykor az apáca szájához emelve kezét. Itt a csipkedve az uzsonnából, de megosztom minden falatot a többiekkel. Aztán megállt velem szembe, és nagyon gyöngéd, érzelmes szemmel nézett, mielőtt a többiek lesütötték tekintetüket, nehogy zavarják, még Terez is. Uzsonna után leültem a zongorához, két nővér dalát kísértem, akik iskolázatlanul, de ízlésesen és szép hangon énekeltek. Én is énekeltem és kísértem magamat. A főnöknő a zongora végén ült. Úgy látszott, hogy a legnagyobb gyönyörűséggel élvezi a zenét és jelenlétemet. A többiek állva hallgatták, vagy tovább dolgoztak. Igazán remek este volt. Később mindjárt visszavonultunk. El akartam menni a többiekkel, de a főnöknő megállított. Hány óra van? Mindjárt 6. Zárda tanácsunk néhány tagja jön ide. Gondolkodtam azon, amit Longchamp-ról mondott nekem, és közöltem velük egy ötletemet. Helyeselték, és most javaslatot akarunk tenni neked. Lehetetlen, hogy ne sikerüljön, és ha sikerül, igen jót fog tenni a zárdának is, neked is. 6 órakor beléptek a zárda tanács tagjai. Ezek a tanácstagok csaknem minden zárdában öregek és maradiak. Felkeltem, ők leültek, és a főnöknő így szólt hozzám. Szüzen nővér, ugye elmondotta nekem, hogy csak Manúri úr jó szívűségének köszönheti azt az összeget, amelyet zárdánk az ön jövetelekor kapott. Igen, kedves anyám, tehát nem tévedtem. A Longchamp-i zárda birtokában maradt az az összeg, amelyet beléptekor átadott nekik. Igen, kedves anyám. Semmit sem adtak vissza belőle? Nem, kedves anyám. Nem is fizettek önnek semmiféle járadékot? Nem, kedves anyám. Ez nem igazságos dolog. Elmondottam tanácsunk tagjainak. Akárcsak én, ők is úgy vélik, hogy önnek joga van visszakövetelni tőlük a pénzét, akár olyan módon, hogy a mi zárdánkra írassák át, akár úgy, hogy abból önnek járadékot fizessenek. Manúri úr jótékonyságának semmi köze hoz a pénzhez, amellyel önnek a Longchamp-i nővérek tartoznak. Ön nem azért szerzett új összeget, hogy a Longchamp-iaknak legyen hasznuk belőle. Ez igaz. De hogy erről bizonyosak lehessünk, legegyszerűbb lenne írni Manúri úrnak, kétségtelenül. De hogyha a válasza olyan lenne, mint amilyet várunk, a következő javaslatot tesszük önnek. Pert indítunk az ön nevében a Longchamp-i zárda ellen. Viseljük a költségeket, amelyek nem lesznek túl nagyok, mint ahogy Manúri úr bizonyára vállalni fogja ezt az ügyet. Ha megnyerjük a pert, az zárda megfelezi önnel a hozományt vagy a járadékot. Mit gondol erről, kedves nővér? Úgy látszik, mintha gondolkodnék. Arra gondolok, kedves nővérek, hogy Longchamp-ban sokat kínoztak, de kétségbe lennék esve, ha azt gondolnák, hogy meg akarom bosszulni magam. Nem arról van szó, hogy bosszút álljunk, hanem arról, hogy visszakérjük azt, amivel tartoznak önnek. Még egyszer feltűnést kell tenni. Ez a legkisebb kellemetlenség. Önről alig lesz szó. És azután a mi zárdánk szegény, a Longchamp-i zárda gazdag. Ön jó tevünk lenne, legalábbis amíg él. Igaz, hogy erre nincs szükség, mert így is mindnyájan nagyon szeretjük. A tanácstagok kórusban zengték, kéne szeretni, szóval tökéletes. Bármikor meghallhatok, s az új főnöknő esetleg nem érezne úgy ön iránt, mint én, sőt bizonyára nem. Szüksége lett valami apróságra, a betegeskedhet. Nagyon jó érzés, ha az ember rendelkezik egy kis pénz fölött, hogy saját magán vagy másokon segítsen. Igen, kedves nővérek, meggondolások bizonyára helytállóak, mint hogy oly kedvesek, hogy erről tárgyalnak velem. De engem egyéb szempontok ennél sokkal jobban érdekelnek. Önökkel szembehelyezkedni semmi esetre sem fogok. Az egyetlen, amit kegyként kérek öntől, kedves anyám, hogy semmit se kezdeményezem, mielőtt Manúri úrral nem beszélt volna az én jelenlétemben. Természetesen. Akar neki saját maga írni, ahogy ön akarja, kedves anyám. Hogy ne kelljen kétszer beszélnünk erről, mert az ilyen ügyek halálra untatnak, írjon azonnal. Tollat, tintát, papírt adtak, én tüstént írtam Manúri úrnak, hogy legyen szíves, amint teheti, jöjjön Arpajonba, mert fontos ügyek vannak, és a tanácsára nagy szükségem lenne. A tanács elolvasta a levelet, helyeselték és elküldték. Manúri úr néhány nappal később megjelent. A főnöknő elmondta, miről van szó. Egy pillanatig sem tétovázott, igazat adott neki. Az én aggályaimat nevetségesnek minősítették, és elhatározták, hogy már másnap megindítják az eljárást. Így is lett, és ellenkezésemmel nem törődve, nevem megint szerepel a periratokon, kihallgatásokon, tényfelvételeken. Ismét megtárgyalták minden részletét, történetemet, újra kezdődtek a hazugságok, a rágalmak, és minden befeketítés, ami csak ellenszenvesé tehet valakit a bírák és nyilvánosság előtt. Márki úr, az ügyvédek valóban szabadon rágalmazhatnak bárkit? Hát nincs ellenük védelem? Ha előre tudom, hogy ismét mennyi keserűséget fog okozni ez a dolog, sohasem egyeztem volna perbe. Oly kedvesek voltak, hogy zárdánk néhány tagjának elküldték a rólom szóló nyilvánosságra hozott iratokat. Minden pillanatban jött valaki, hogy részleteket kérdezzen tőlem olyan szörnyűséges eseményekről, amelyekben az igazságnak még az árnyéka sem volt. Minél kevesebbet tudtam ezekről az ügyekről, annál bűnösebbnek hittek, mint hogy semmit sem magyaráztam, semmit sem vallottam be, és mindent tagadtam, azt hitték, hogy minden igaz. Mosolyogtak, és cukorozott, sértő szavakat mondtak, vállat vontak, ha ártatlanságomról volt szó, sírtam, kétségbe voltam esve. De a baj sohasem jön egyedül. Elérkezett a gyónás ideje. Már azelőtt is vádoltam magam, hogy a főnöknő első gyöngétségeit elfogadtam. Gyóntatom különben is szigorúan megtiltotta, hogy tovább is eltűrjem őket. De hogyan utasíthat vissza az ember olyasmit, ami másnak nagy örömet okoz? Olyannak, akitől függ az ember, és amiben önmaga sem talál semmi rosszat. Gyóntatom, igen nagy szerepet játszik ezentúl történetemben. Azt hiszem ide, hogy leírjam önnek. Ferences barát, Le Moyen atyának hívják, nem több mint 45 éves, ritka szép arca van, tekintete szerint, nyílt, kellemes, nevető, ha éppen megfeledkezik magáról, de ha eszébe jut, kicsoda, akkor homloka összehúzódik, szemöldökét ráncolja, szemét lesüt, és egész magatartása szigorúvá válik. Alig ismerek két különböző embert, mint Le Moyen atya az oltár előtt, és Le Moyen atya a társalgóban vagy egyedül. Egyébként minden egyházi ember ilyen. Magamat is rajta kaptam már, hogy mielőtt a templomrács elé lépek, megigazítom fájtlamat, és megváltoztatom arckifejezésemet, szememet, kezemet, egész testtartásomat, és színleg szerény viselkedést öltök magamra, hosszabb időre, azt szerint, hogy kivel kell beszélnem. Le Moyen atya magas növésű, inkább azt mondhatnám jó növésű, vidám és igen kedves, ha elfeledkezik magáról. Csodálatos csevegő. A rendházban nagy teológus hírében áll, a világiak szerint pedig nagy egyházi szónok. Nagyon művelt, rendjétől távol álló dolgokhoz is ért. Igen szép hangja van, zeneszerető, nyelveket tud is, a történelmet jól ismeri, a Sorbon doktora. Annak ellenére, hogy fiatal még, elérte rendjének minden magas fokozatát. Azt hiszem, nincs becsvágya, és nem intrikus természet, mert társai nagyon szeretik. Azt kérte, hogy nevezzék ki az Etampéi zárda főnökének, mert az igen nyugodt hely. És ott tanulmányainak élhessen majd. Beleegyeztek. Minden zárda számára igen fontos dolog, hogy kit választ gyóntatójául. Okos és jelentékeny embernek kell lennie, ha miénk mindent megtettek, hogy Le Moyen atyát legalább segítőnek osszák be hozzánk, és ezt sikerült is elérniük. A nagy ünnepek előestén elküldték érte a zárda kocsiját, és Le Moyen atya meg is érkezett. Látta volna, micsoda mozgalmat keltett érkezése az egész kolostorban. Mennyire örültek neki, mi alaposan készültek, törték a fejüket azon, hogy mindenki minél tovább lefoglalhassa magának. Pünkösd előtti nap volt. Várták, és én olyan nyugtalan voltam, hogy a főnökasszony is észrevette. Nem titkoltam előtte aggodalmamat és aggodalmam okát. Úgy látszott, hogy ez még nálam is jobban nyugtalanítja, bár igyekezett eltitkolni. Nevetséges alaknak akarta feltüntetni Le Moyen atyát, nevetett agályaimon, megkérdezte, hogy vajon Le Moyen atya többet tudhat-e érzelmeink ártatlanságáról, mint saját lelkiismeretünk, és hogy az enyém szememre vethet-e valamit. Azt feleltem, hogy nem. Jó, felelte. Mint hogy én vagyok a főnöknője, és ön engedelmességgel tartozik nekem, parancsolom, hogy ezekről az ostobaságokról ne beszéljen vele. Felesleges, hogy gyónjon, ha csak ilyen-ilyen semmiségeket akar elmondani. Közben Le Moyen atya megérkezett, és én gyónásra készültem, de azok, akik jobban siettek, már lefoglalták. Mikor rám került volna a sor, a főnöknő félrehívott, és azt mondta, Suzanne, gondolkoztam azon, amit mondott nekem. Térjen vissza a cellájába, nem akarom, hogy ma gyónni menjen. De miért, kedves anyám? Holnap nagy nap van, általános áldozás napja. Mit fognak gondolni, ha egyedül én nem áldozhatok? Nem bánom, akármit gondolnak, nem akarom, hogy gyónjon. Kedves anyám, ha valóban szeret, ne büntessen ennyire, könyörögve kérem. Nem, lehetetlen. Valami bajt fog okozni ezzel az emberrel, és én ezt nem akarom. Kedves anyám, nem lesz semmi baj. Ígérje meg tehát. De mire való mindez? Holnap reggel a szobámba jön, és nekem mondja el gyónását. Bizonyára nem követette semmi olyat, ami alól ne oldozhatnám fel. Akkor megáldozhatta, a többiekkel együtt menjen, kérem. Visszavonultam, cellámba maradtam, szomorúan, nyugtalanul elgondolkozva, nem tudván határozni, hogy a főnöknő tilalma ellenére elmenjek-e Lumoin atyához, vagy járuljak-e holnap a szentségekhez, miután a főnöknő feloldozását megkaptam, hogy mégis maradjak távol a szentségektől, mit sem törődve a többiek fecsegésével. Mikor a főnöknő visszajött, meggyónt már Lumoin atyánál, aki megkérdezte, hogy miért nem mentem hozzá, hogy vajon beteg vagyok-e. Nem tudom, mit válaszol, de a vége az lett, hogy azt üzente, vár a gyóntatószékben. Menjen hát, mondotta, miután elkerülhetetlen, de ígérje meg, hogy hallgatni fog. Amikor látta habozásomat, megismételte. Ugyan bolond, mi rossz van abban, hogy elhallgatod, amit nem érzel bűnnek? De miért lenne bűn megmondani, kérdeztem. Nem bűn, de kellemetlen. Ki tudja, milyen fontosságot tulajdonít neki ez az ember. Ígérje meg tehát. Haboztam ugyan, de végül is megígértem, hogy ha nem kérdez, semmit sem fogok szólni, és lementem. Gyóntam és hallgattam. De mikor gyóntatom kérdezett, nem hazudtam. Ezer különös kérdést tett fel, amelyeket még ma sem értek, amikor emlékeimet idézem. Elnézéssel kezelt, de olyan szavakban nyilatkozott a főnöknőről, amelyektől megrettentem. Erkölcstelen, rossz apácának, romlott nőnek, bűnös léleknek mondotta, és halálos bűn terhe alatt megtiltotta, hogy bármikor is egyedül maradjak vele, vagy bármilyen gyöngétségét eltűrjem. De atyám, mondottam, hiszen a főnöknőm akkor léphet be hozzám, amikor neki tetszik, vagy magához hivathat, amikor akar. Tudom, tudom, kétségbe is vagyok esve miatta. Kedves gyermekem, adjon Istennek hálát, hogy eddig megőrizte. Nem akarom világosabban megmagyarázni, mert akkor bűntársává lennék, méltatlan főnök asszonyának, és a szám mérges leheletével akaratlanul elhervasztanám azt a gyöngéd virágot, amelyet az önkorában megőrizni csak Isten különös kegyelméből lehet. Parancsolom, hogy kerülje főnök asszonyát. Utasítsa el erélyesen gyöngétségét, soha egyedül benne lépjen hozzá, és zárja be előtte ajtaját, főként éjjel, vagy hagyja el ágyát, ha mégis belépne. Szaladjon ki a folyosóra, kiáltson segítségért, ha kell, fusson mezítelen az oltárig, és verje fel a házat kiáltásaival, megtéve mindent, amit Isten iránti szeretete, a bűntől való félelem, hivatásának szentsége és lelkiüde sugal, mintha csak maga a sátán jelennék meg, és üldözné, igen gyermekem, a sátán. Sajnos ilyennek kell festenem a főnöknőjét, aki a bűn fertőjében él, és önt is magával akarja rántani. És talán már ott is lenne vele együtt, ha ártatlansága nem rémítette volna meg, és meg nem akadályozta volna. Aztán égnek emelte kezét, és így kiáltott fel. Ó Istenem, védd továbbra is ezt a gyermeket! Mondd velem együtt, sátán, hátrálj! Távozz tőlem, sátán! Ha boldogtalan kérdezné, mondja el neki beszélgetésünket. Ismételje szavaimat, mondja, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik, vagy ha már régen pokorra taszítja magát, önkezével vetve véget életének. De atyám, feleltem, hiszen önmaga beszélt vele kevéssel ezelőtt. Nem válaszolt, de miért sóhajtott? Fejét a gyóntatószék falának támasztva, kétségbe esett ember benyomását keltette. Egy darabig így maradt. Én nem tudtam, mit gondoljak, és remegett a térdem. Olyan zavarba voltam, hogy el se tudja képzelni. Így érezheti magát egy éjszakai utas, aki a sötétben mélységek között bolyong, és egyszerre csak mindenfelől föld alatti hangokat hall, amelyek ezt kiáltják. Véged van! Lemoine atya szelíden, nyugodtan nézett rám, és megkérdezte. Egészséges ön? Igen, atyám. Nem ártana önnek, ha egy éjjelen át nem aludnék? Nem, atyám. Jó. Ezen az éjszakán tehát nem fog aludni, hanem vacsora után lemegy a templomba, leborul az oltár előtt, és itt tölti imádkozva az éjszakát. Nem tudja, mekkora veszedelemben volt, köszönje meg Istennek, hogy megmentette tőle. Holnap pedig a szentségekhez járul a többi apácával együtt. Penitenciája mindössze az lesz, hogy távol kell magát tartani a főnöknőjétől, és vissza kell utasítani a undorító gyengétségeit. Menjen! Együtt imádkozom majd önnel. De mennyi nyugtalanságot fog még okozni nekem? Tudom, hogy tanácsaimnak milyen következményei lesznek, de tartozom ezzel önnek és magamnak. Isten a bíró, és csak egyféle törvény van. Csak igen tökéletlenül emlékszem mindarra, amit mondott. Amikor most összehasonlítom azt, amit mondott, azzal a rettentő benyomással, amit szavai rám tettek, nem értem, mi volt ennek az oka. De naplom hiányos, töredékes, bizonyára sok minden hiányzik belőle, sok mindent elfelejtettem, mert semmiféle világos elképzelésem nem volt arról, amit mondott, és még most sem értek mindent, aminek ő olyan nagy fontosságot tulajdonított, amit oly hevesen felháborította. Nem értem például, miért találta a zongora jelenetet olyan rendkívül fontosnak. Hiszen vannak emberek, akikre a zene nagyon erősen hat. És nekem is sokszor mondták, hogy bizonyos áriák, dalok vagy zenedarabok teljesen megváltoztatják arckifejezésemet. Ilyenkor egészen magamon kívül voltam, azt se tudtam, hol vagyok, de nem hiszem, hogy ezért bűnös lettem volna. Miért ne lett volna ártatlan főnöknőm is, aki minden szeszélyessége és bolondsága ellenére is rendkívül érzékeny teremtés volt? Megható eseményeket nem tudott sírás nélkül végighallgatni, és amikor elmondtam neki történetemet, valóban irgalomra indító állapotba hoztam. Miért minősítette Lemuel atya véteknek részvétét? És az éjszakai jelenet, amelynek végét valósággal halálos aggodalommal várta. Én minden esetre túl szigorúnak találtam. De akárhogy volt is, pontosan megtartottam előírásait, amelyeknek azonnali következményeit kétségtelenül előre láttam. Mindjárt gyónásom befejezésekor az oltárhoz mentem, és leborultam a lépcsőre. Teljesen megzavarodtam a rémülettől. Ott maradtam vacsoráig. A főnökasszony, aki nem értette távolmaradásomat, kerestetett, de azt mondták neki, hogy imádkozom. Többször megjelent a szentély ajtajában, de én úgy tettem, mintha nem venném észre. A vacsora ideje elérkezett. Lementem a refektóriumba, sietve megvacsoráztam, és a vacsora után azonnal újra a templomba mentem. Nem jelentem meg az esti sétán, és amikor lefekvéshez csengettek, továbbra is a templomba maradtam. A főnöknő tudta, hogy hol vagyok. Már késő éjjel volt, mindenki aludt az árdában, amikor odajött hozzám. A gyóntató által róla festett kép megelevenedett képzeletemben. Elkezdtem remegni, nem mertem ránézni, attól féltem, hogy undorító arccal fogom látni, lángoktól körülvéve, és magamban így szóltam: Sátán, hátrálj, távozz tőlem, Sátán! Istenem, ments meg, távolítsd el tőlem ezt a démont! A főnöknő letérdelt, és miután egy ideig imádkozott, azt mondta: Szüzán, mit csinál itt? Látja, asszonyom. Tudja, hány óra? Igen, asszonyom. Miért nem tér vissza a cellájába, amikor csengetnek? Készülök a holnapi nagy nap megünneplésére. Tehát itt akarja tölteni az éjszakát? Igen, asszonyom. Ki engedte ezt meg? Gyóntatónk parancsolta. A gyóntató semmit sem rendelhet el a ház szabályai ellen. Én azt parancsolom, hogy menjen aludni. Asszonyom, ez a penitencia, amit rám mért. Majd más jó tettekkel fogja pótolni. Nem válogathatok, asszonyom. Gyerünk, gyermekem, sürgetett. Menjünk! A hideg templom ártani fog önnek éjszaka, majd a cellájában imádkozik. Meg akarta fogni a kezemet, de gyorsan eltávolodtam tőle. Kerül engem? Igen, asszonyom, kerül a ment. A szent hely és az istenség jelenléte megerősített, úgyhogy szívem ártatlanságának tudatában felmertem emelni szememet hozzá, de alig tekinthettem rá, hangosat sikoltottam, és elszaladtam a templom végébe, mint valami őrült, ezt kiáltván: távozz tőlem, Sátán! A főnöknő nem követett. Ott maradt, ahol állt, szelíden felém tárta karjait, és a legmeghatóbb, legédesebb hangon így szólt: de honnan ez a rémület? Mi baja? Álljon meg, nem vagyok Sátán, a főnöknője vagyok, és a barátnője. Megálltam, visszanéztem rá, és láttam, hogy különös jelenség tévesztett meg,
amelyet zaklatott képzeletem még csak fokozott. Úgy állt a templomi mécs alatt, hogy csak arca és kezének egy része volt világos, egyébként árnyékban maradt, és ezt különös színnel ruházta fel. Kicsit magamhoz tértem, és egy padra rogytam. A főnöknél a szomszédos ülésbe ült, erre én gyorsan egyel odább húzottam. Így vándoroltam az egyik ülésről a másikra, egészen a legutolsó helyig. Ott megakadtam, és könyörögve kértem, hogy hagyjon köztünk legalább egy üres helyet. Rendben van, mondta. Mikor elhelyezkedtünk mindketten, és egy üres hely maradt közöttünk, így szólt. Megtudhatnám, Susan, honnan a félelem közelségemtől? Kedves anyám, bocsásson meg nekem, nem én akarom így, hanem Lumoin atya. A legrettenetesebb színekben festette előttem azokat a gyengétségeket, simogatásokat, amelyekben ön részesített, és amelyekben én nem látok semmi rosszat. Megparancsolta, hogy kerüljem önt, hogy soha egyedül be ne lépjek önhöz, hogy menjek ki a cellámból, ha belép. Úgy ábrázolta önt, mint a sátánt magát. Mit tudom én, hogy miket mondott még? Tehát mégis elmondta neki. Nem, kedves anyám, de nem tagadhattam meg, hogy ne válaszolj a kérdéseire. És most undorító vagyok a szemedben? Nem, kedves anyám. Épp úgy szeretem, mint az előtt. Emlékszem jó szívére is. És arra kérem, legyen továbbra is jó hozzám, de engedelmeskednem kell a gyóntatomnak. Tehát többé nem jön be hozzám? Nem, kedves anyám. És nem is fogad a cellájában? Nem, kedves anyám. Visszautasítja a gyöngétségemet? Nagyon nehéz lesz, mert gyöngétségére és simogatására vágyom, de kell, megígértem gyóntatomnak, megfogadtam az oltár előtt. Ha meg tudnám önnek magyarázni, miket mondott, jámbor és okos ember, vajon mi érdeke lehetne veszedelemmel ijeszgetni, amikor nincs veszedelem? Eltávolítani egy apáca szívét a főnöknőjétől. De talán a mi ártatlan cselekedeteinkben valami titkos bűnmagvát sejti, amelyet önnél már teljes virágzásban lát, és attól fél, hogy ez bennem is kicsírázik az önhatása alatt. Nem titkolhattam, hogyha azokra az érzelmekre gondolok, amelyeket bennem keltett, miért voltam vajon olyan feldúlt, álmodozó, ha öntől jöttem? Miért nem tudtam sem dolgozni, sem imádkozni? Honnan az a furcsa zavar, amelyet azelőtt soha nem éreztem? Miért voltam én, aki sohasem aludtam nappal álmos? Azt hittem, hogy kedves anyámnak valami ragályos betegsége van, amelynek hatását már én is érezni kezdem. De Lumoin atya mindezt ugyancsak másképp látja. Hogyan? A bűn minden sötétségét, az örök kárhozatot és az enyémet látja benne. Mit tudom én? Ugyan, felelte, az ön Lumoin atya képzelődik. Nem az első ilyen kellemetlenség, amelyet okoz nekem. Mi egy gyengét barátsággal közeledtem valaki, ez mindjárt elcsavarta a fejét. Majdnem megőrítette ezt a szegény Therese-t is. De már unom. Unom az egészet, és meg fog szabadulni ettől az embertől, hiszen úgyis 10 mérföldnyire lakik tőlünk. Körülményes őt idehívni. Sohasem akkor jön, amikor kellene, de erről majd még beszélünk. Tehát nem akar felmenni a cellájába? Nem, kedves anyám. Könyörögve kérem, engedje meg, hogy itt töltsem az éjszakát. Ha nem tennék eleget a kötelességemnek, holnap nem mernék az áldott többi tagjával a szentségek elé járulni. De ön, drága anyám, ön áldozik-e majd minden bizonnyal? Hát, Lumoin atya, önnek semmit sem mondott? Nem. Hogy lehetséges? Úgyhogy nem volt alkalma beszélgetni velem, csak azért járulunk gyóntató elé, hogy bevalljuk bűneinket. Én semmi bűn sem látok abban, hogy gyengéden szeretek egy olyan szeretetreméltó gyermeké, mint amilyen te vagy, Susan. Ha volna valami hiba ebben, akkor csak az lenne, hogy feléd árasztom azt az érzést, amelyet egyébként egyenlően kellene viseltetnem az Áda minden apácája iránt. Ez azonban nem tőlem függ, nem tarthatom vissza magam attól, hogy ott lássam az erényt, ahol az ragyog, és hogy ne tiszteljem megkülönböztetett módon. De azért bocsánatot kérek Istentől, mégsem tudom felfogni, miért képzeli Lumoin páter, hogy bizonyal elkározom emiatt a teljesen természetes elfogultságom miatt, ami ellen úgy sincs orvosság. Megkísérlem, hogy mindenkit boldogítsak. Vannak azonban olyanok, akiket jobban szeretek, mint másokat, mert szeretetemért jobbak, és megbecsülésre alkalmasabbak. Ez minden bűnöm, amit veled kapcsolatban elkövettem, Susan. Vajon te is olyan roppant rétegnek tartod? Nem, kedves anyám. Na hát akkor, kedves gyermekem, menjünk, imádkozzunk még egy kicsit, mind a ketten, aztán visszavonulunk. Újfent kértem, hogy engedje meg, hogy a templomban töltsem az éjszakát. Beleegyezett azzal a feltétellel, hogy többé nem fog előfordulni, azzal elment. Gondolkodtam azon, amit mondott, és kértem Istent, hogy világosítson meg. Töprengtem, és kellő mérlegelés után arra a következtetésre jutottam, hogy két azonos nemből való ember is követhet el illetlenséget azzal, hogy egymásnak bebizonyítja a barátságát. Lemoin atya szigorú erkölcsi ember, talán túlzott, de tanácsa, hogy kerüljem a főnöknő szélsőséges gyengítségeit, nagyobb tartózkodást tanúsítva, bizonyára jó volt. Tehát követni is fogom. Reggel, amikor az apácák a templomba jöttek, engem már a helyemen találtak, mindnyájan megáldoztak élükön a főnöknővel, ami végleg meggyőzött ártatlanságáról, de elhatározásomat nem másította meg. No és sokkal kevesebbet éreztem iránta, mint ő irántam. Nem akadályozhattam meg magam abban, hogy összehasonlítsam régi első főnökasszonyommal. Milyen különbség? Nem olyan áhítatos, nem olyan méltóságteljes, nem olyan buzgó, nem olyan szellemes, de annyi rendszeretet sincsen benne. Kis idő múltán két jelentős dolog is történt velem. Először megnyertem Longchamp elleni pörömet. Arra ítélték őket, hogy a nekik fizetett összegnek megfelelő évjáradékot folyósítsák a Szent Ötrőbb zárdának, ahol most laktam. Másodszor gyóntatót változtattunk, ezt maga a főnökasszony mondotta meg nekem. Én azonban soha többé nem kerestem fel egyedül, és ő sem jött hozzám magánosan. Állandóan keresett, de én elkerültem. Ezt észrevette és szememre vetette. Nem tudom, mi történt a lelkében, de valami rendkívülinek kellett lennie, éjjel felkelt és a folyosókon sétált, különösen az én cellám előtt. Hallottam, amint fel alá járt, megállt az ajtóm előtt, sóhajtozott, nyögött. Remektem és a párnáimba fúrtam a fejemet. Nappal, ha azt hitte, nem veszem észre, a munkateremben vagy a pihenőszobában órákat töltött azzal, hogy engem nézett. Minden mozdulatomat leste. Ha lejöttem, a lépcső alján találtam, ha felmentem, a legfelső fokon. Egy nap megállított, és szótlanul nézett. Könnyek hullottak a szeméből, aztán hirtelen földre vetette magát, és átfogta a térdemet könyörögve. Szívtelen nővérem, kérd tőlem életemet, odaadom, de ne kerülj. Nem tudok többé nélküled élni. Állapota szánalmas volt. Szeme elvesztette fényét, ő meg teltségét és jó színét. Főnöknőm volt, lábamnál feküdt, és térdemre támasztotta fejét, miközben átfogta lábamat. Oda nyújtottam kezemet, forró csókokkal halmozta el, és azután újra felnézett rám. Felemeltem. Megtántorodott, alig tudott járni. Visszavezettem cellájába. Amikor kinyitottam az ajtót, megfogta kezemet, és csendesen behúzott, anélkül, hogy szólt, vagy rám nézett volna. Nem, kedves anyám, nem, megfogadtam, önnek is jobb így, nekem is. Túl sok helyet foglalok el a lelkében, és ezt Istentől veszi el, már pedig neki tartozik egész lényével. A te dolgod-e, hogy ez szememre vest? Mi alatt beszélt hozzám, igyekeztem kezemet kiszabadítani az övéből. Nem akarsz hát bejönni? Nem, kedves anyám, nem. Nem akarsz, Szüzán. Nem tudod, mit teszel velem, nem tudhatod, bele fogok halni. Utolsó szavai éppen ellenkezőleg hatottak rám, mint ahogy képzelte. Hirtelen kitéptem kezemet kezéből, és elfutottam. Utánam nézett, megvárta, amíg néhány lépést teszek, aztán cellájába ment, és bár nyitva volt az ajtó, hangosan kiáltozott. Megrendülve hallgattam jajszavait. Egy pillanatig gondolkodtam, visszamenjek-e vagy sem. Nem mentem, de természettől irgalmas lévén igen nehezemre esett elhatározásom, mert arra gondoltam, hogy milyen állapotban hagytam, bezárkoztam cellámba, de nem éreztem jól magam. Nem tudtam, mit tegyek. Zavartan és szórakozottan ide-oda járkáltam. Kimentem, majd újra visszajöttem. Végre kopogtam szomszédom Terez nővér ajtaján. Éppen bizalmasan beszélgetett egyik fiatal barátnőjével. Bocsásson meg, kedves nővér, mondtam, hogy zavarom, de kérem, hallgasson meg, valami mondani valóm volna. Átjött hozzám, és azt mondtam neki. Nem tudom, mi van a főnöknőkkel, de kétségbe van esve.
Jó volna, ha átmenne hozzá, talán megrigasztalná. Nem válaszolt, ott hagyta cellájában barátnőjét, és futott a főnökasszonyhoz. A szegény asszony betegsége azonban napról napra rosszabbodott. Búskomorrá lett. A vidámság, mely ideérkezésem óta soha nem szünetelt a rendházban, hirtelen elmúlt, és minden a legnagyobb szigorúság jegyében zajlott le. A szertartásokat illő méltósággal végezték. Idegeneket csak nem teljesen kizártak a társalgóból, megtiltották az apácáknak, hogy egymáshoz látogassanak. A vallásos gyakorlatokat a leglelkiismeretesebben végezték, nem volt többé összejövetel a főnöknőnél sem uzsonna, a legkisebb hibát is szigorúan megbüntették. Néha még megkértek közben járásra, de én mindig kereken elutasítottam. Mindenki tisztában volt a változás okával. Az idősebbek meg voltak elégedve, de a fiatalabbak haragudtak és rossz szemmel néztek. Én magam lelkiismeretemben tiszta lévén nem sokat törődtem, szemrehányásaikkal sem a hangulatukkal. Főnöknőnk, akit sajnáltam, de akit nem tudtam segíteni, egymás után esett búskomorságból, vallásosságba, végül teljesen megzavarodott. Nem beszélhetem el szenvedésének minden részletét, mert sohasem lenne vége. Csak annyit mondok el, hogy az első időkben hol került, hol keresett. Néha még szokott szelídségével bánt velem, és a többiekkel is. De azután hirtelen a legnagyobb szigorúságba csapott át. Magához hivatott, majd elküldött. Pihenőt engedélyezett, és visszavonta. A templomba rendelte az apácákat, és amikor már mindenki indult, második harangszóval újra celláikba parancsolta őket. Nehéz elképzelni, milyen zavart életet éltünk. Egész nap hol kijöttünk, hol visszamentünk celláinkba, breviári munkat olvastuk, majd letettük fel, és lementünk a lépcsőkön, leengedtük fájtlunkat, majd újra felhajtottuk. Az éjszaka majdnem olyan mozgalmas volt, mint a nappal. Néhány apáca hozzám fordult, és azt akarta velem megértetni, hogyha egy kicsi engedékenyebb lennék, és tekintettel lennék a főnöknőmre, minden rendbe, azaz minden a régi rendetlenségbe jönne újra. De én szomorúan feleltem neki: sajnállak benneteket, de mondjátok meg világosan, mit kell tennem. Egyesek elfordultak, és szótlanul lehajtották fejüket, mások olyan tanácsokat adtak, amelyeket lehetetlen volt összeegyeztetni gyóntatóm szavaival. Régi gyóntatónkról beszélek, mert az újat még nem láttuk. A főnöknél többé nem bolyongott éjszaka, hetekig nem láttuk, sem a szertartásoknál, sem a kórusban, sem a refektóriumban, sem a sétánál. Szobájába zárkózott, a folyosón járkált, vagy lement a kápolnába, néha kopogott az apácák ajtaján, és panaszosan így könyörgött: kedves nővér, imádkozzék értem, kedves nővér, imádkozzék értem. Az a hír terjedt el, hogy egyetemes gyónásra készül. Amikor egyszer elsőnek érkeztem a templomba, papírlapot láttam a rácson, és ezt olvastam rajta: kedves nővérek, kérlek, imádkozzatok egy apácáért, aki eltévedt, és vissza szeretne térni Istenhez. Kísértésbe estem, hogy letépjem, de aztán mégis ott hagytam. Néhány nap múlva egy másik cédulán ez állt: kedves nővérek, kérjétek Isten irgalmát egy apáca számára, aki belátta bűneit, melyek igen súlyosak. És megint máskor: kedves nővérek, könyörögjetek Istenhez, hogy mentsen meg a kétségbeeséstől egy apácát, aki minden bizalmát elvesztette az isteni irgalomban.